arcél.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Ferenc Zsolt vagyok. Ma folytatjuk barangolásunkat a 20. század második felének tudományában, ezúttal a 70-es és a 80-as évek megvalósításai, felfedezései kerülnek terítékre. Segítőtársunk továbbra is a Csíkszeredában élő Nagy Péter, aki nevelőként dolgozik és tudománynépszerűsítő előadásokat tart, kis csapatával pedig idén már a második tudománynépszerűsítő fesztiváljukra készülnek Üveggyöngyvarázs címmel. A Hoore elmélet az univerzum egymásra ható erőit vizsgálja, nevezik még a mindenség elméletének is. Ez az egyik, amiről szó lesz a mai műsorban, akárcsak az inflációs modellről, és megpróbálunk kapcsolatba lépni földön kívüli civilizációkkal is. Nagy Péter megnevezi majd az évtizedek Nobel-díjasait is, vagyis azokat a nagy nevű kutatókat, mérnököket, akik valamiért különösen kedvesek számára. Carl Sagan és Stephen Hawking mellett az édesapja a fizikatanár Nagy Antalról is beszél, aki már nagyon korán példaképe, mesélője és minden elett. Öveket becsatolni, az utazás folytatódik.
A 70-es éveknél talán nem tudunk ilyen markáns eredményekről mesélni, mint az 50-es, 60-as években, viszont két nagyon fontos új kiinduló pontja van a fizikának, az elsőről szeretnék röviden mesélni. Említettem már, hogy a modern fizika két alappillére, az az Einstein relativitás elmélete, ami egy nagyon modern gravitáció elmélet, a másik meg a kvantumfizika, ami ugye az alapvető részecskéknek és az alapvető erőknek a mibenségét próbálja meg megérteni. Nagyon megdöbbentette a fizikusokat és a matematikusokat az a meglátás, hogy a két elméletet, hogyha egyszerre alkalmazzuk, akkor a kérdésekre nincs válasz. Vagyis van válasz, de olyan értékek jönnek ki például a két elmélet egyenleteinek az együttes alkalmazása, akkor végtelen eredmények jönnek ki, ami nem válasz tulajdonképpen sem a fizikában, sem a matematikában. Nagyon sokáig azért nem volt ez a probléma annyira fontos, vagy annyira nyilvánvaló, mert a fizikusok vagy nagyon nagy dolgokkal foglalkoznak, és megpróbálják megérteni a galaxisoknak a működését, és akkor a relativitás elmélet egyenlete tökéletesen működnek. Vagy nagyon pici dolgokkal, amikor egy elektronnak a működését próbálják meg megérteni, és akkor a kvantumfizika egyenletei működnek. A kettőt együtt csak nagyon kevés esetben kellett alkalmazni, a fekete lyukak belsejében talán igen, vagy az ősrobbanás pillanatában talán igen, és amikor ezeket az extrém és szingularitásnak nevezett eseményeket próbálták meg megérteni, akkor döbbentek rá, hogy az egyenletek inkompatibilisek, nem működnek közösen, és nem működnek együtt. Ez igazából a modern fizika egyik nagy gubanca, ami megoldásra vár, és több úton indultak el ennek a föloldásához. A legígéretesebb út éppen a 70-es évek elején kezdett körvonalazódni, ez az úgynevezett Hoore elmélet. Ez a modern fizikának egy olyan ága, amelyik nagyon-nagyon biztató eredményeket ért el, de elsősorban matematikailag. Többször hangsúlyoztam azt, hogy a fizikában az új elméleteknél nagyon fontos az, hogy fölépítjük az elméletnek a fizikai hátterét, vagy ezek a zseniális emberkék fölépítik az elméletet, annak a fizikáját, és utána megpróbálják leellenőrizni kísérletekkel. Na hát itt a matematika nagyon biztató. Nagyon érdekes volt az elvi kiindulás. A Hoore elméletnél tudnilik a standard modell, és általában addig a fizikusok úgy képzelték el, hogy az elemi részecskék azok részecskék, apró pici golyócskák. Ezek mozognak. Az elektron is egy mini-mini-mini golyócska, a proton meg egy kicsit nagyobb golyócska, az atom mag az még nagyobb. Így kezelték, és ennek a matematikája viszonylag egyszerű, viszonylag, ezt mindenki értse jól, de a Hoore elméletnek az első úttörői azt mondták, hogy nem, az elemi részeknek vannak még kisebb alkotóelemei, és ezek úgynevezett apró pici húrok. Itt alapvetően a nagy különbség, mondom, a matematikában jelentkezik, teljesen más a húroknak és a rezgéseknek a matematikája, mint az elemi részecskéknek a matematikája. Tehát a kis golyókat akár mondjuk úgy egy modern newtoni elmélettel is lehet leírni, míg a hullámzásoknak, a rezgéseknek a matematikája teljesen más. És az volt az első nagy eredmény, hogy kiderült, hogy a Hoore elméletnek a matematikája már sokkal kompatibilisebb a relativitás elmélet matematikájával, és itt már nem jönnek be a végtelen eredmények, egész jó és biztató eredményeket értek el. Ott a Hoore elméletnek pár viszont nagyon sokak számára elfogadhatatlan előrejelzése. Egyrészt az, hogy nagyon sok dimenzióba gondolkodik, különböző típusú Hoore elméletek vannak, de általában 10, 11, 12 vagy még több dimenzióba gondolkodnak, és a másik meg az, hogy ezeket az apró pici húrocskákat semmilyen módon nem tudjuk kimutatni. Tehát kísérletileg nincs a kezünkbe semmi. Szép elképzelés, oké, rezgő kicsi húrok. Itt azt kell megérteni, hogy ugyanúgy, ahogy egy hegedűnek a húrjai, hogyha különböző energiákat kap, vagyis a hegedűművész különböző erővel, vagy különböző módon csap bele a húrba, akkor annak megfelelően különböző hangok jelennek meg. Itt is, hogyha ezek a kicsi húrok különböző energiákat kapnak, akkor abból az energiából ők átveszik a saját rezgéseihez, sőt, tulajdonképpen a saját megnyilvánulásaikban szükséges energiát, és különböző módon nyilvánulnak meg. Ha kevesebb energiát kap, akkor egy ilyen húrocskából egy pici részecske, mondjuk egy neutrino vagy egy elektron keletkezik. Ha több energiát kap, akkor már nagyobb részecske is keletkezhet, egy proton vagy egy kvark. Tehát ez az egésznek a lényege, hogy energiát vesznek fel ezek az apró pici húrok a környezetükből, és az energiát átalakítják vagy saját energiává, vagy tömeggé, és akkor megnyilvánulnak, mint a már ismert részecskék. Ezek a húrok még alapvetőbbek. Tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy valamennyire tudjuk mondjuk a protonoknak az ütközését, és protonok ütközéshez olyan energiákat tudjunk biztosítani, amelyek a régi standard modellnek fölfedik a különböző tulajdonságait, ahhoz mondjuk úgy elég volt a CERN LHC-je, vagyis a 28 kilométeres gyorsítója. Ahhoz, hogy a húrokat ki tudjuk mutatni állítólag, és a számítások szerint egy akkora gyorsítóra volna szükségünk, mint a Plutónak a pályája. Tehát ez most számunkra elképzelhetetlen, egy olyan alagutat építeni, amelyik a Plutónak a pályáját lefödi, és azon belül fognak majd. Tehát egyelőre a húrok valószínűleg kísérletileg megközelíthetetlenek számunkra, de az elmélet nagyon biztató, és nagyon sokan hiszik, hogy ez lesz a feloldása. Természetesen ennek az elméletnek vannak már modernebb változatai, az M-elmélet a legbiztatóbb. Nem akarok ebbe belemenni, de a lényeg az, hogy egy útat látnak, sok fizikus ebben látja a megoldást ennek az ellentmondásnak a feloldására, hogy a relativitás elmélet meg a részecskéknek a standard modellje nem kompatibilis egymással. Vannak még kvantumgravitációs próbálkozások, nem akarok ebbe belemenni, de a Hoore elméletnek a megjelenése mindenképp egy olyan kiinduló pont volt a 70-es években, amire sokáig építkeznek. Most egy kicsit elcsendesült és egy kicsit kevésbé intenzív munkákat végeznek, legalábbis ami eljut hozzánk mindennapi tudomány szerető emberekhez. Nagyon sokszor ugye azért a modern tudományban megvan az, hogy némi csúszással érkeznek meg az új hírek, de ezt mindenképpen meg szerettem volna említeni, tehát a mikrovilágban tulajdonképpen ez volt az új fejlemény, ugyanígy az univerzum megértésében és a kozmológiában is volt egy új eredmény. Finomították a klasszikus ősrobbanás elméletet. Ez elsősorban Lindének köszönhető, ez egy angol fickó, aki a klasszikus ősrobbanás elméletnek egy néhány ellentmondásos eredményére építve egy új modellt javasolt. Ez az úgynevezett inflációs modell, megint csak nem mennék bele túl mélyen az egésznek a logikájában. Az inflációs modell, ahogy a neve is nagyjából sugallja, ez annyiban különbözik a klasszikus ősrobbanás elmélettől, hogy a kezdetén, tehát még a nagyon-nagyon az első nanoszekundumoknak a nanoszekundum részében egy úgynevezett inflációs gyorsulású tágulási szakasz volt, ami alatt az univerzum hihetetlen sebességgel óriásira tágult, és ez technikailag nagyon sok mindent megold. Ez mondom, elsősorban megint csak a vágyfülűeknek fontos, és ha nem megyünk bele, nem olyan nagy baj, de egy nagyon fontos lépés volt a modern kozmológia történetében.
พวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
Saluter la toate lume
Bonjour tout le monde
Mae lakmia
Shalom
Hola y saludos a todos
Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen
Namaste Telugu matlade janamul nunchi ma subhakankshalu
Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu.
Sab logo ne maro ram ram pahunche. Hame athe raji khushi ha. Tuma uthe raji khushi reh jao.
Hello from the children of planet Earth.
Van a 70-es éveknek egy nagyon kedves dátuma számomra, ez 1977, amikor a két Voyager űrszondát elindították a Kennedy űrközpont 42-es állásáról. Nagyon sokszor el is mesélem ezt a történetet. Amiért én ezt a történetet például az Egyedül vagyunk előadásunkba bele tudtam tenni, ez az, hogy a 60-as években elmesélt SETI indulás és fejlődésnek egy nagyon fontos dátuma. Ekkor jutott el oda a tudós társadalom, hogy eldöntötte, hogy megpróbál jelezni a földön kívüli civilizációknak, hogy mi is vagyunk. Tehát nem csak megpróbáljuk őket megkeresni, hanem megpróbálunk mi is jelzéseket küldeni. Ez konkrétul egy kicsit naív és kicsit tudósokra nem jellemző, szentimentális módon jött össze. Egy bizottság összeállított egy információs csomagot, és ezt az akkori technikának megfelelően egy ilyen CD-hez hasonló, egy ilyen aranyozott lemez volt ez az egész, amire föltették ezt az információs csomagot. Ez tulajdonképpen egy üzenet volt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hol lakunk, mit tudunk és mit szeretnénk. Erre a CD-re tulajdonképpen az első részében tudományos eredmények fértek föl az általunk használt koordinátákkal, belőtték, hogy körülbelül honnan üzenünk, volt ilyen, hogy atomszerkezet, volt ilyen, hogy számokról néhány dolog, tehát első lépésben tudományos eredményeket, utána civilizációs eredményeket tettek föl, fotókat az emberiségnek a nagy megvalósításairól, a piramisoktól és a kínai nagyfaltól elkezdve a szupermarketekig. Természetfotók is voltak, hogy körülbelül hogy néz ki a földünk, és a legvégén volt ez az érdekes, volt egy zenei jegyveleg, amit Carl Sagan állított össze, és ebben a zenei jegyvelekben volt ott minden, kínai pánsi muzsikától Beethoven harmadik szimfóniájának az első tételéig, Bach muzsikától Pigmeus lányoknak a beavatási dalaig, és a legvégére föltették a Beatlesnek a híres Here Comes the Sun számát, és az volt a poén a történetben, hogy állítólag az EMI, a Beatlesnek az akkori lemezkiadója, nem akarta kiterjeszteni a szerzői jogokat az univerzumra, és ezért nem engedte meg, hogy föltegyék a dalt, de Sagan azt sugalta több ilyen interjúban, hogy ő talán mégiscsak fölcsempészte. Erre volt egy nagyon jó poénja valamelyik amerikai talkshow vezetőnek, hogy megkapják az UFO-k a CD-t, megnézik és visszaírnak, hogy a DNS-etek nem érdekel, küldjetek még Beatles-t. És én ezt mindig elmondom fölvezetőként, illetve egy lazuló történetként az Egyedül vagyunk előadásnak az elején. Igen, azért is mondtam, hogy naív volt, mert akkor még valahogy úgy képzelték el még a tudósok is, mint a Star Trekben, hogy a világegyetemben mindenki magas nyakú pulóverbe jár és tud angolul, mert a CD az tulajdonképpen Amerika akkori elnökének az üzenetével kezdődik. Jimmy Carternek az üzenete megy, és angolul szól az UFO-khoz, hogy megpróbáljuk túlélni önmagunkat, és várjuk, hogy üzenjetek. Valamilyen kis szöveggel üzent az UFO-knak, de a Voyager-es történet is 1977 ezért volt még számomra kedves és fontos. Az évtized Nobel-díjasai szintén elég elvont kutatásokért, és általában technikai emberek kaptak, tehát mérnökök vannak túlsúlyban, meg kísérleti fizikusok. Az 1979-es Nobel-díj viszont azért kedves számomra, mert az egyesítéseknek egy jeles dátuma is fontos elméletért kapta a három kutató, Glashow, Szallám és Weinberg. Tulajdonképpen a fizikában már a nagyon korai időktől egy ilyen fontos logikai vezérfonal az, hogy különböző jelenségeket megpróbál egy elméletbe összegyúrni. Első pillantásra mondjuk látszólag távol eső jelenségeket is sikerült. Az egyesítéseknek az első, talán az első klasszikus példája szegény Giordano Bruno-nak a története, hogy ő mert először kimondani, hogy a nap az tulajdonképpen csak egy csillag, és a távoli csillagok azok igazából napok, mind a miénkhez hasonló napok. Ezt elsősorban az egyház, a katolikus egyház nehezményezte egy kicsit. Egyébként nem ezért égették meg. Brunót szeretik a tudomány nagy mártírjának beállítani, de nem ezért égették meg. Valóban volt a keretnek gondolatai, viszont ez is már egy egyesítés volt. A 16. század embere tulajdonképpen egy nagyon otthonos világképet, és ugyan bensőséges, de a katolikus világképnek megfelelő világképet képzelt el magának, ahol a nap csak azért van, hogy az embereknek meleget és fényt adjon, és a csillagok nem másak, mint repedések az égboltnak a szövetén, ahol átlátszik a mennyországnak a fénye. És ehhez képest Bruno egy ilyen meredek és merész gondolattal állt elő, hogy a többi csillag is tulajdonképpen csak egy nap. Ha kicsit megfuttatjuk észbe és gondolatba, hogy ez mit hozott gondolatilag, milyen dolgokat, hogy akkor több más csillagok között is lehetnek földek és azon emberek, vagy bármik is, akkor na, itt egy kicsit azért rezgett a léc már, ilyen szempontból is, de még egyszer mondom, Bruno tulajdonképpen nem csak ezért, vagy nem ezekért a merész gondolataiért elsősorban 1600-ban halt mágia halált Róma főterén. Weinberg, Szálám és Glashow éppen ezt csinálta, hogy két nagyon távolinak látszó kölcsönhatást, az atommagokon belül ható gyenge kölcsönhatást és az elektromágneses erőt, amit már jobban ismerünk és mindenkinek otthonosabb, egyesítette egy elméletben. Egyébként elektromágneses erő már benne van a névben, itt is egy nagy egyesítés volt, csak ezt jóval korábban Maxwell megtette, amikor az elektromos erőt, amit már kezdtek úgy megismerni, meg a mágneses erőt egy elméletben szépen egyesítette, és máig napig is bármilyen elektromágneses jelenséget meg tudunk érteni Maxwellnek az egyenletei segítségével, ezt vitte tovább a 79-es Nobel-díjas trió, és ők egy új egyesítést tudtak megtenni, ami már a modern fizikának az egyik alapköve.
Egy picit megállunk itt a mi jelzésünk feléjük pontnál, akkor vajon mi hibázott? A Beatles helyett Queen-t kellett volna tenni, például a hordozó nem volt jó, nem olyasmi került rá, amit ők szerettek volna látni, megismerni belőlünk, vagy egyáltalán butaság volt az egész.
Az alapötlet nem volt butaság, az, hogy ilyen hordozókkal próbáltuk meg, azért a 70-es évek technológiáját tükrözi vissza, azóta már a lézertechnika biztos, hogy megengedne más dolgokat. Igen, egy kicsit naív koncepcióból indult el, és elsősorban a korai SETI-nek az volt az egyik, mondjam így, hibája, hogy nagyon-nagyon emberközpontúan antropomorfizmusként gondolt a világegyetem esetleges élőlényeire. Itt ezen azt értem konkrétül, hogy meg voltak ők győződve, hogy ha léteznek is valahol még rajtunk kívül létezik élet vagy civilizáció, azok apró pici különbségekkel, lehet, hogy nagyobb a fejük, vagy alacsonyabbak, zöldebbek, vagy valami, de nagyjából emberszerű lények. Tehát tulajdonképpen csak beszűkítették bizonyos szempontból a gondolkodásmódot. Például a SETI-nek a legújabb igazgatója, Paul Davis, annak olyan ötletei vannak, hogy már nem csak tudósokat vont be a kutatásokba, hanem például játékfejlesztőket, és ilyen nagyon fiatal emberkéket, akiket nem köt a tudomány szigorú törvényei. Mert azt mondja, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen lehet egy földön kívüli élet, a civilizáció, meg pláne nem, de ezeknek a gyerekeknek szárnyal a fantáziája. Egy tudós mindig megkötnek a kémia, a fizika, a biológia törvényei. Ők úgy gondolkodnak, hogy szén alapú élet, mert a szénnek vannak olyan tulajdonságai, hogy makromolekulákat, láncokat tud létrehozni, olyan molekulákat, olyan szerves dolgokat, amelyeknek a segítségével igenis előállhat az élet. A gyerekek nem gondolkodnak így, ők csak fantáziálnak, és elkezdve filmektől egy csomó minden ezen alapul, hogy a gyerekeknek vagy a fiataloknak szárnyal a fantáziája, és most már a SETI kutatás sem ennyire emberközpontú. Egyébként a Here Comes the Sun nekem azért volt nagyon kedves és nagyon jó választásnak azért tartottam, mert az egyik legpozitívabb dal, amit én valaha hallottam, és azért úgy reméltem is, remélem, hogy az első benyomások jók lesznek rólunk. De hát a Voyager-ek csak most hagyták el a naprendszerünket másfél éve, tulajdonképpen még az útjuknak a 0,0%-át tették meg. Ugye a legközelebbi rendszer az a Proxima Centauri, amely igen, talán tartalmaz is egy bolygót, a legközelebbi rendszer is 4,6 fényévre van tőlünk. Van, amit még utazni, és van, amit még menjenek a kis űrszondák, amíg esetleg belefutnak valakibe, de úgy az egész koncepció elég naív volt. Thank you.
70-es évek volt az az időszak a te esetedben is, amikor így öntudatodra ébredtél felfedezni a világot, ami körülötted van, abból az időből, hát most ilyen max 12-13 éves korodig kérem, hogy visszagondolj, akár a fizikából a törvények, vagy a különböző, nem tudom, a természettel kapcsolatos dolgok, mi az, ami így beugrik, hogy akkortájt nagyon vonzott, majdnem 10 éves korodban és annak a környékén.
Én 67-es vagyok, ugye, és akkor azt mondja, 70-ben voltam három, semmi tulajdonképpen édesapámon kívül. Tehát ő volt az első ember. Többször megkérdezték tőlem azt, hogy melyik voltak azok a meghatározó élmények, amelyek miatt én elkezdtem foglalkozni tudományos ismeretterjesztéssel, vagy tudománytörténettel. Ez a kérdés nagyon jó most, és most felelek konkrétül erre, és a 80-as években mesélek egy másik történetet. Visszatérve édesapám. Tehát fizikatanár volt, de egy nem olyan fizikatanár, aki az akkori, mondjam így, szokásoknak megfelelően csak és csak az egyetemi felvételire koncentrált, nagyon fontos volt akkor. Hogy a 80-as években az ember, most hogy mondjam, egy matematika fizika osztályból vagy mérnök lett, vagy melós. Bejutott egyetemre, mérnök lett, sinem volt. Hanem melós lett, akkor is sinem volt, de másképpen. 11-es koromban nagyon gyakran úgy nézett ki az én napom, hogy volt 6 órám, volt biológia, földrajz, 2 matek, egy tesi, meg egy angol. És ehelyett tulajdonképpen tartottak 6 matematikát. Az osztályfőnökünk reggel bejött, és azt mondta, hogy minden órát elkért, és akkor mi reggel 8-tól délután 2-ig deriváltunk. És nem lehetett megfogni minket, mert rutinból, ha máshogy nem, ha nem is volt érzékünk hozzá, rutinból eljutottunk oda, hogy mindent tudtunk deriválni. Tulajdonképpen apukám, azt kell mondjam, hogy egy kicsit kilógott ilyen szempontból a sorból, igen, nagyon fontosak voltak a lejtős feladatok, hogy azt tudja tökéletesen megoldani. De mesélt. Mesélt ilyen izgalmas dolgokról, hogy ősrobbanás, világegyetem, stb. Otthon halmozottan megkaptam én, és tényleg nekem ő volt az első mentorom, példaképpen mesélő, és minden.
Itt teszünk pontot a 70-es évek végére, és irány a 80-as évek. Egy biztos, Nagy Péter édesapjáról, Nagy Antalról, aki egyébként nekem is fizikatanárom volt, azért itt-ott még a továbbiakban is hallunk.
A 80-as éveket kezdhetném egy nagyon rossz poénnal, de most már akkor, ha így vezettem föl, akkor ezt talán el is csattintom. Azt is mondhatnám, hogy a 80-as éveknek, mondjam úgy, a legfontosabb tudománytörténeti pillanat az volt, amikor 85-ben Elena Ceausescu, a romániai tudós szövetség lett az elnöknője. Na most, hogy honnan jöttek Elenának ezek a groteszk ambíciói, a mai napig nem tudom, de tulajdonképpen ő 67-ben ledoktorált, 72-ben lett a Román Tudományos Akadémia tagja, úgy, hogy mindenki tudja, ilyen történetek voltak, hogy már rég a Tudományos Akadémia tagja volt, és több külföldi nagy egyetem, elsősorban természetesen vasfüggönyös egyetem, tehát a Lomonoszovnak, a Budapesti Egyetemnek, a Prágai Egyetemnek volt díszdoktora, tagja, meg mit tudom én mi, és mindenféle címei voltak. És az egyik ilyen klasszikus történet, amikor a CO2-t Kodolynak mondta. Miért említem én ezt a groteszk ambícióját ennek a fehér népnek? Azért, mert a 80-as évek végén Carl Sagan elkészítette minden idők egyik leghatásosabb és talán legizgalmasabb tudományos ismeretterjesztő sorozatát, a Kozmoszt. És az az érdekes, hogy valamelyik tudományos tanácsadója Elenának beadagolta a Szipirtyónak, hogy ha már te ilyen nagy tudós vagy, akkor te tulajdonképpen nem kéne cenzúrázzad a tudományos részét az akkor már csak 2 órás adásidővel működő román tévének, és csodák csodájára 84 végén elkezdték a Kozmosz nálunk közvetíteni. Minden csütörtök este a nagy család, itt volt megint édesapámnak a nagy segítsége, hogy együtt ő tudott már róla, vártuk, és csütörtök esténként több héten keresztül csodálatos volt. Egyrészt tényleg láthattam ezt a filmet, amikor életem belőször tényleg nagyon erősen megértettem azt, hogy lehet a tudományról érdekesen és mélyen mesélni úgy, hogy a közönség is megszereti és élvezi. Sagan valami fantasztikus dolgot tudott ott fölmutatni, hogy erről nagyon elvont, nagyon nehezen megérthető univerzumról úgy mesélt, hogy én tulajdonképpen 10-valahány évesen megértettem mindent az elejétől a végéig. Édesapám időnként egy-egy dolgot, egy-egy részletet finomított, megmagyarázott, de ez nekem egy olyan élmény volt, ami nagyon megmaradt. Megmaradt például az is, hogy Sagan úgy indított a filmet mindig, hogy Vangelis zenemen. Tehát itt láttam egy olyan, hogy össze lehet hozni ilyen elvileg távolálló területeket, mint mondjuk az elektronikus zene és a kozmosz kutatása. Nagyon betalált a motivumnak is ez a cím egyébként, amit Vangelis földolgozott, hogy kozmosz. Nagyon talál az a dallam ahhoz a filmnek a hangulatához.
Vangelis után most javaslom, hallgassunk bele Carl Sagan Kozmosz című sorozatának egyik epizódjába, konkrétan abba, amelyben a csillagok életre keltek. Utána folytatjuk a beszélgetést a csíkszeredai Nagy Péterrel.
A csillagok élete és halála mérhetetlenül távol levőnek tűnik az emberi tapasztalattól, és mégis a legbensőségesebb módon kapcsolódik életciklusainkhoz. Testünk anyagai réges-régen távoli vörös óriás csillagokban keletkeztek. Walt Whitman nyomán joggal mondhatjuk, hogy minden fűszál a csillagok napszámos munkájának eredménye. A naprendszer keletkezését talán egy közeli szupernova robbanás váltotta ki, miután a nap felragyogott, ultraibolya fénye elöntötte a földi légkört, részben ionizálta, villámokat gerjesztett, és ezek a holt anyagból életet csiholtak. A növények napfényt aratnak. Kémiai energiává alakítják a napenergiát. Mi az állatokkal együtt a növények parazitái vagyunk, vagyis végső soron szintén napenergiával működünk. Az élet fejlődését a mutációk hajtják előre. Ezeket részben a természetes radioaktivitás és a kozmikus sugárzás okozza. De mindkettő hajdani óriás csillagok sok ezer fényév távolságában végbe ment, látványos pusztulására vezethető vissza. Gondoljanak a felhőtlen nyári égről arcunkba sütő napmelegére. 150 millió kilométerről is érezni hatalmas erejét. Vajon mit éreznénk fortyogó, saját fényében ragyogó felszínén, vagy belső nukleáris tüzének szívébe merülten? Pedig a nap csupán egy átlagos, középszerű csillag. Napimádó őseink korán sem voltak ostobák, bizony nagyon is jogosan tiszteljük a napot és a csillagokat, hiszen a gyermekeik vagyunk.
Tulajdonképpen ez volt egy olyan löket, ami engem elindított afelé, hogy elkezdjek gondolkodni ilyen dolgokon, hogy lehet tartani olyan tudományos, ismeretterjesztő előadásokat, amelyet a közönség is szeret. Színezni kell, úgy kell valahogy mesélni, mint Sagan, de lehet. És a szeredai események azt mutatják, az utóbbi évek eseménye azt mutatják, hogy ha tényleg az embernek sikerül megközelíteni azt a stílust, akkor igenis van rá igény. És ha már itt vagyunk, és a személyes élményekről beszélünk, akkor folytatnám 1988-al. Ez nem igazán tudománytörténet, tényleg ezek személyes élmények, viszont 1988-ban adta ki Stephen Hawking az idő rövid történetét. Ez minden idők legsikeresebb tudományos ismeretterjesztő könyve, több millió példányban kelt el, azóta is csak Barabási Albert Laci tudta megközelíteni a hálózatokkal. De még ő se tudott annyit eladni belőle, mint Hawking. Hawking volt a másik ember, aki inspirált, és másik az, aki olyan hasznos tanácsokkal látott el, mondjuk így, nem személyesen, de például elmeséli azt a történetet, hogy amikor őt fölkérték erre a könyvnek a megírására, egy Samuel Mitton nevű kiadó, akkor ő hazament, és 3 hónap alatt kidolgozta az első fejezetet, és visszavitte. Az első fejezet tulajdonképpen egy 40 oldalas egyenletlevezetés volt. Mitton nézte, hogy mit akarsz ezzel, emberke. És állítólag akkor mondta ki, hogy minden egyes képlet megfelezi az olvasók számát. Leültek is, azt mondta, hogy nem. Törülünk mindent, és előről kezdjük, és minden egyes mondatot megbeszéltek. Mitton, mint könyvkiadó, semmi köze nem volt a kozmológiához, a modern fizikához, csak akkor engedett át egy mondatot, hogyha ő is értette. És így született meg ez a sikerkönyv, ami egyébként egy kicsit meglep engem, mert azért ez így szépen hangzik, de azért a könyv közel sem annyira könnyű, és nem annyira emészthető, mint ahogy ezek után az ember elvárná. Azért van egy nyelvezete, vannak elvont gondolatok, vannak hosszú eszmefuttatások, amelyek elég elvontak és nehezek, de nagyon élvezhető, nagyon jó könyv, és ez ott egy másik olyan inspirációs forrás, ami szintén erre az útra irányított engem. Úgyhogy a 80-as évek már igen, az már viszont eszmélés, úgy kell mondjam. Addig csak úgy gyűjtögetés volt, 80-as években már volt valami megértés is részemről, úgyhogy a dolgokat elkezdtem úgy összességében is, és részleteiben is valamennyire látni. Ennyit a személyes fejlődésemről, útamról, akkor a tudományfejlődésről is egy kicsit. A 80-as évekről tulajdonképpen megint csak azt kell mondjam, hogy az előző két elméletnek a finomításán dolgoztak legtöbbet a kutatók, a fizikusok elsősorban. Ugye, ahogy mondtam, a tudománytörténet nagy pillanatai nem köthetők fix időpontokhoz, és ugyanolyan fontos a rákészülés, mint az utóélete az elméleteknek, illetve amikor elkezdi a tudományos közösség elfogadni. Na most ez történt tulajdonképpen a Hoover elméletnek, a fekete lyukak elméletének, a szingularitásoknak, az inflációs ősrobbanásnak a finomításai történtek meg, óriási eredményeket értek el, de ezek elsősorban azt hiszem, hogy inkább a fizikusoknak jelentettek sokat. Számunkra, a mindennapi tudomány szerető emberek számára ezek elsősorban abban nyilvánulnak meg, hogy most felírtak egy olyan egyenletet, amiből nem értünk semmit. Tudjuk, hogy tulajdonképpen igen, valami nagyot találtak azok a fickók, de mondom, ilyen szempontból tulajdonképpen csak az eredmények ezeken az előbb említett elméleteken belüli részeredmények vagy finomítások voltak. Kedvenc Nobeleseim? Igen, ahogy minden évtizedbe kiválasztottam. Tulajdonképpen megint csak egy olyan évtized volt, amikor elsősorban olyan kutatók kaptak Nobelt, amelyek lézertechnikákat finomítottak, atommagkutatási technikákat finomítottak. Itt is igazából a kedvenceim egy egyesítő csapat, aki egy újabb egyesítést végzett el, illetve pontosabban az egyik korábbi egyesítésnek, amitől az előbb beszéltem, annak a kvantumfizikai értelmezésért kapta meg Van Hoff a Nobel-díjat, úgyhogy nekem a 80-as években ő az első. 80-as években nekem volt egy, megint csak visszamegyek személyesbe, de én nagyon sokszor elmondom azt, és jelzem mindig, amikor valaki mondjuk úgy túlértékeli a munkáinkat, hogy igen, azért mi, vagy én elsősorban hobbi szinten foglalkozom tudománytörténettel. Van egy olyan érdekes dolog, hogy legtöbbször valahogy a kutatók más területeken egy kicsit olyan fészegebbek. Tehát most nagyon ritkán van az, hogy egy fizikus például jó sportoló. De van egy nagyon jó kivétel, mert az egyik kedvencem Niels Bohr az válogatott futballista volt. De általában a sport és a fizika valahogy nem tudom miért van az, hogy kompenzál a természet, ha itt sok van, akkor a lábakba kevesebb, nem tudom. De a lényeg az, hogy imádtam focizni, mindig is, és imádtam sportolni, és a 80-as években mindenképp valahogy az akkori futballvilágban a hollandok egy olyan érdekes színfoltot képviseltek, világbajnoki ezüstérmek jöttek egymás után, és valami olyan focit játszottak, amit mások akkor nem, és én valamiért beleszerettem, és akkor minden, ami holland volt, az úgy nekem fontos volt, vagy jó jött, és Van Hoffot ezért választottam ki, mint kedvencet már akkor, de mondom, ő volt az első Nobel-díjas, akit kicsit szubjektív okok alapján választottak ki, de már kezdtem megérteni valamennyire a munkáit. Tehát akkor már a 80-as évektől követtem, hogy kik kapják a Nobelt, fontos volt mindig október-novemberben figyeltem arra, hogy akkor most jön a díjkiosztó ünnepség, kik lesznek, kik kapják, és megpróbáltam megérteni azt, hogy miért kapta meg, és tulajdonképpen Van Hoff volt az első ilyen.
És akkor már elgondoltad, eltervezted, hogy ez a nagy leszek, akkor mi leszek, hogyha eltelik 20-30 év, akkor egyszer csak itt fogunk ülni egy kávézóban, és arról beszélni, hogy téged milyen szinten érdekel a tudomány, és hogy hogyan adod át másoknak?
Biztos, hogy nem. Sőt, tulajdonképpen most egy nagyon rövid történet következik. Az első tudományos előadásunkat, amikor megtartottuk, akkor az úgy történt, hogy megint csak egy szintén személyes élményből indult el a történet. Igen, gyűjtöttem a morzsákat. Nagyon rég, valóban. Ez úgy is megnyilvánult, hogy elég sokat olvastam a témában, úgy is, hogy meséltem, hogy gyűjtöm, grafomániás volt, én is az vagyok. Hát leírok dolgokat. Kájet Studences stócaim vannak, amiket teleírtam mindenféle morzsákkal, amelyiket mindegyiket valahol föl tudom használni, tehát tényleg mindegyiknek volt értelme, mondjam úgy, az saját fejlődésem és egyáltalán a világképem kialakításának a szempontjából. Viszont van egy pár olyan, amelyik kevésbé emészhető, és azokat tulajdonképpen csak ott tartogatom. A lényeg az, hogy gyűltek a morzsák, de soha nem gondolkodtam én ilyenbe, hogy esetleg tudományos ismeretterjesztő előadásokig eljussunk. És egy délután, 15 évvel ezelőtt, egy ilyen nagyon szép augusztusi délután volt, de eső utáni nap volt, és akkor még úgy csillogtak a torcsák, meg minden, ahogy a költők mondják, és sétált előttem négy úriember. Nagyon-nagyon kényesen vigyázok arra, hogy nem szeretnék beavatkozni másoknak a személyes életébe, vagy a személyes aurájában. Olyan hangosan beszéltek a bácsik, hogy nem volt, hogy kikerüljem, vagy ne halljam őket, és egy olyan történetről vitatkoztak, hogy állítólag Moszkva főterére leszállt egy földön kívüli társaság, egy repülő csészealjal. És ezt vitatták, hogy vajon kik lehettek, honnan jöhettek, és olyan alapvető dolgokban tévedtek, hogy például a Marsról azt mondták, hogy vajon hogy lehet, hogy a Marsról jöhettek volna, mikor az egy csillag, és akkor nagyon forró kell legyen. Tehát én megdöbbentem, főleg azért, mert ismertem mind a négy bácsit, és tudtam, hogy felsőfokú végzettségük van. És mondom, basszus, hát ilyen végzettséggel rendelkező emberek ilyen alapvető dolgokat nem tudnak, akkor ne csak gyűjtögess már azokat a kis írásaidat, hanem próbáld meg egy kicsit kiadni, annak semmi értelme, hogy ott a fiókodba őrzöd, és amikor az emberkék ilyen alapvető dolgokat nem tudnak, hát ha egy kicsit segít abban valakiknek, hogy legalább ilyen hibákat ne kövessenek el. De még mindig nem indult be az egész. 10 évvel ezelőtt a megyei könyvtárnapoknak az alkalmából nem jött el egy előadó Pécsről. Egy bácsi, aki a magyar 48-as forradalomnak volt a legnagyobb szakembere, a bácsi megbetegedett, lemondta az előadást, és mivel én elég sokat jártam be könyveket kölcsönözni akkoriban a könyvtárban, a könyvtáros hölgyek személyesen is ismertek, de többször megkérdezték, hogy miért ezeket a könyveket bújod. Elkotyogtam, hogy elvileg én készülök egy ilyenre. Van egy ilyen összeállított előadásom, de nem képzelem, hogy én azt valaha el is fogom mondani, ez egy hipotetikus történet, ott a fiókomba. És amikor a bácsi lemondta, akkor megkérdezték, hogy nem ugrok be helyette. Ez volt az első előadásom, és ez ezelőtt 10 évvel volt, tehát akkor kezdődött el, de ez is csak ilyen hirtelen. Egy nagyon rossz előadás volt, nagyon nem tudtam, hogy kell dolgozni, viszont szerintem egy dolog átment az embereknek, hogy hihetetlenül lelkesen csinálom, vagyis beleadok mindent. Csomó ilyen elemi hibát elkövettem, hogy mivel évekig írtam, úgy éreztem, hogy minden mondat a helyén van, minden mondatot megrágtam, ezért azt hittem, hogy úgy jó, ahogy van. És a 70 oldalt mindegy színész megtanultam. Nem hagytam magamnak helyet improvizációra, nem hagytam magam, hogy meséljek, nem engedtem teret ennek, hanem ragaszkodtam mereven a szöveghez, mivel nem vagyok színész, az a típusú memóriám nem túl jó. Volt egy olyan pillanat, hogy egyszerűen azt se tudtam, miért vagyok ott. Elhallgattam, és néztem az embereket, hogy ezek mire várnak. És tényleg nem jött a következő mondat. Nem tudtam, azt sem, hogy hol vagyok. Daráltam a szöveget. Szóval egy csomó minden nem volt jó, de mondom, ez a lelkesedés talán az volt az első, ami úgy megfogta az embereket, és a visszajelzések után, hogy csinálja tovább, legyen, elkezdtem gondolkodni, hogy igen, ez a műfaj így nem tálalható, mi lehet más, és mi lehet más, és akkor így egy kicsit úgy érzem, fejlődtünk a kitartásunk, és úgy érzem, a meló meghozta azt, hogy most már szeretik, vagy elfogadják ezt a műfajt, és ekkor kezdtük el.
pillanatra még visszaugranék a 80-as évekbe, hogy ugye pályaválasztás előtt is voltál, és akkor hogy alakult ott a te személyes történeted, és mennyire volt az egy száraz világ, az a megtapasztalás, hogy mennyire dobott még egyet rajtad és az érdeklődéseden?
Erről muszáj mesélni. A 80-as években ugyanolyan lütyő és lázadni látszó fiatal voltam, mint az összes többi. És ezen kívül, hogy nekem ez a hobbim, nem hiszem, hogy különböznék a velem egykorú emberkéktől, de nem is voltak soha ilyen gondolataim. Voltak olyan szakterületek természetesen, amelyikhez nem tudtam én se hozzászólni, mert abban nem voltam sem felkészült, nem láttam rá a dolgokra. De igen, a 80-as évek házi bulijai, a sörözéseken, a táncon, az ACDC-n, a bármin kívül erről is szóltak időnként, hogy eljött az a pillanat, amikor elkezdtünk valamelyik szobába okoskodni a világ nagy dolgairól. Na, de egyébként úgy érzem, hogy sem akkor nem igazán értettünk, nem láttunk ki, tehát tulajdonképpen a 80-as években ugye még egy információs csapdába is voltunk. Nem tudtuk, hogy tulajdonképpen mi történik a nagyvilágban. Sem az, hogy mi történik, ami minket különösen érdekelt mondjuk a rock világában, habár azért a kalózkazettákon már hallgattuk az új albumokat, de arról meg pláne nem tudtuk, hogy mit kutatnak az emberek. Tehát akkor így nekünk ez nem volt olyan, hogy a legújabb eredményeket két nap múlva megkaptuk. Azok egy kicsit olyan intellektuális, nagy képüskedések voltak, tehát nem igazi dolgok, és amikor időnként úgy éreztem, hogy már túl nagy hülyeségeket beszélünk, akkor valamennyire megnyilvánultam. Tehát ugye a barátaim érezték, vagy sejtették, hogy engem foglalkoztat a dolog, de akkor még se számomra, de aztán pláne nem a többiek számára nem volt az olyan, hogy ez nekem valamikor ez ilyen lesz. Hogy én az egyetemi éveimet és az utána következő időszakot hogy éltem meg, az egészen más történet. Tényleg ebben most valahogy nem mennék bele, mert nem túl sok köze van ahhoz, amit én most csinálok. Tulajdonképpen nekem volt két olyan, nem is fölismerésem, de úgy ráébredésem, hogy belőjem magam. 8. koromban megnyertem az országos matematika olimpiázt. De ez azért történhetett meg, egyrészt azért, mert éppen a 8. válogatott, matek válogatott, az éppen valamilyen versenyen volt valahol, tehát az a 10 fantasztikus gyermek éppen valahol máshol versenyzett nemzetközi versenyen. Másrészt azért, mert valahogy úgy alakították ki a 8. országos olimpiáz feladatait, hogy azok többé-kevésbé rutin feladatok voltak. Nekem édesanyám matematika tanár néni volt, én meg egy nagyon stéber gyerek voltam. Ha rutin feladatokról volt szó, akkor nem tudtak megfogni. Nem volt olyan jó a gondolkodásom és a matematikai tudásom, nem volt olyan jó, hogy nem rutin feladatokkal is vagányul boldoguljak, de azokat megoldottam, maximum pontot elértem, legalább 5-en értünk el maximum pontot, és akkor én is egy, és bevittek akkor az országos döntő után, bevittek Bukarestbe egy ilyen fölkészítőre, hogy akkor ott üljünk. Na és akkor ott volt az a 10 gyerek, pláne 2-re emlékszem, 2 srácra, hát azok 8. korukba integráltak, és felsőfokú algebrával dolgoztak, tehát ott akkor belőttem, hogy matematika az oké, nem, és a fizika az meg akkor lett nyilvánvaló számomra, hogy szintén az egy más színvonal, amikor komolyan gondolod, amikor Barabási Albert Lászlót láttam gondolkodni, vagy hallottam mondjuk fizikáról beszélni. Osztálytársam volt Laci, és ha nem is volt annyira nyilvánvaló, hogy ő valamikor megváltoztatja a 21. század gondolkodásmódját, de azért már az oroszlán körmeit mutogatta, és azért látszott, hogy ő a fizikára és egyáltalán ugye a jelenségekre másképp néz, mint mi. Tehát azt szokták mondani, hogy aki nem tud befutni mondjuk úgy tudományos karriert, matematikából, fizikából, abból lesz tudománytörténész, mert nem ért se ahhoz. Én a tudománytörténészetet, még a hobbit is úgy fogom föl, hogy az egy dolog, hogy mi az, amivel megnyilvánulunk és előadjuk a közönségnek, de azért én megpróbálok mindig egy kicsit a dolgok mögé nézni, és alaposabban megérteni a dolgokat, abból tudom, hogy mennyit szabad betenni a, ugye Hawkingról meséltem az előbb, hogy képlet ne legyen. Na például ehhez én szoktam ragaszkodni. De tudom, hogy mennyi az, ami elviselhető a közönség számára. Én ennél próbálok egy picit mélyebben belemenni, de azért, amihez én értek, az inkább ez, hogy a történeteknek a tálalása is a kellőképpen való összehozása, úgyhogy az emészthető legyen.
Kedves hallgatók, a Scorpions egyik nagy slágerével zárjuk a mai műsort, amelyben a csíkszeredai Nagy Péterrel a 70-es és a 80-as évek tudományának világában utazgattunk, szakszerű idegenvezetéssel, közérthetően, érdekesen. Ígérjük, legközelebb folytatjuk sétánkat, addig is köszönjük figyelmüket. Ferenc Zsolt vagyok, legyenek kíváncsiak ezután is. Viszont hallásra!